A délelőtti mondani valónak a lényege az, hogy a kiengesztelődés az nem csak bocsánatkérésből, megbocsátásból áll, ezek nagyon fontos mozzanatai, hanem az első, legfontosabb az Úristentől való bocsánatkérés, bűneinknek a belátása, meggyónása. De utána, hogy bocsánatot is kérek attól, akit én megbántottam, és én is megbocsátok azoknak, akik engem bántottak meg. De ugyanígy fontos, hogy jóvá is tegyük azt, ami lehetséges, ami rajtunk áll. Van, amit nem tudunk jóvá tenni, kérjük az Úristent, hogy akkor ő tegye ezt jóvá helyettünk, de amit mi megtehetünk, azt meg kell tennünk. És a vezeklés is egy fontos mozzanat, mert az egész életünk arról is szól, hogy meg kell tisztulnunk ahhoz, hogy Istent meglássuk, közel érezzük magunkat már itt ezen a földön is, és még inkább eljussunk majd az ő színről színre való látására. A vezeklésnek egyik fontos módja az, hogy a szenvedéseket, amiket megengedett Isten az életünkben, akár úgy, hogy amögé nem nincs ott ember mögötte, akár úgy, hogy valaki bántott bennünket, ezek a bántások mind a mi tisztulásunkat is szolgálják, hogy kiemelkedjünk az ösztönök világából, amik uralni akarják az életünket, és Istennek az útján előre haladjunk. Tehát ha úgy tekintünk a szenvedésekre, bántásokra, mint eszközökre, amikkel Isten az ő útjára vezetett minket, akkor könnyebb lesz a megbocsátás is. És végül nagyon fontos az engesztelés, engesztelő közösségek vannak itt, és hogy hogyan engeszteljünk jól, erről fog majd itt a délután szólni, a mai üzenetben is erről kapunk segítséget, hogy hogyan végezzük jól az engesztelést. Aztán elkezdtük számba venni a megbocsátás akadályait, hogy miért nem tudnak sokan megbocsátani. Hát ez a szenvedéshez való helyetlen viszonyulás is az egyik ok például. A másik, és innét folytatom most a gondolatokat, az önismeretben való növekedés. Ezt el kell vállalnunk. Az önismeret az alapja mindennek. Az erények az alázatra épülnek, az alázatnak a föltétele pedig, hogy ismerjük önmagunkat. Fel kell ismernünk, el kell fogadnunk negatív tulajdonságainkat, gyengeségeinket, hibáinkat. Nem úgy, hogy ezek véglegesek, hanem most ez van, ez a kiinduló pont, ezen kell nekem változtatnom. Tehát kell, hogy legyen egy leltárunk a gyengeségeinkről. És itt sokan félrecsúsznak, azt mondják, hogy hát én ilyen vagyok, ilyen is maradok, ilyennek születtem, így fogok meghalni. Hát ez nem Istennek a szava, ez nem az igazságnak a szava. Igenis változhatunk, de nem biztos, hogy egyik napról a másikra fogunk változni. A türelem önmagunkkal szemben is, meg a másik gyengeségeivel szemben is nagyon fontos. Nem szabad úgy tennünk, mintha a bűneink, a negatív tulajdonságaink egyáltalán nem léteznének. Nem szabad ezeket elfojtanunk, nem szabad letagadnunk, nem szabad magyarázgatnunk, és nem szabad másokra kivetítenünk ezeket. Ezek ilyen tipikus elhárító mechanizmusok, hogy ha én nem figyelek rá, eldugom a szőnyeg alá, vagy valami rejtett zugba, akkor mintha az nem is lenne. de igenis vannak, és hogyha szembenézünk velük, akkor előbb tudunk tőlük megszabadulni, mint hogyha azokat elrejtjük vagy letagadjuk. Aztán egy másik, hogy igen, van ugyanilyen hibám, de az nem is olyan nagy hiba, másoknak sokkal nagyobb hibái meg bűnei vannak. Ez a magyarázat sem a helyes út, hanem igen, elfogadom, ez van, de szeretnék változtatni rajtam. Mások pedig, mivel nem veszik tudomásul saját magukban a hibákat, másokban fogják észrevenni. Ez a bizonyos gerenda meg szálka mechanizmus, amiről Jézus is beszél, hogy ha az ember nem akarja elfogadni a saját bűneit, akkor a másikban fölnagyítva fogja azokat meglátni. Ha valami nagyon botránkoztat engem a másikban, akkor abban nagyon valószínű, hogy én is ludas vagyok, tehát jó lesz megnézni azt. Nyugodtan meg kell terveznünk, hogy hogyan akarunk a jövőben harcolni a gyengeségeinkkel, hogy hogyan akarjuk jó tulajdonságokkal helyettesíteni a rosszakat. Itt számba vettük röviden, most itt nem tudok már elismételgetni a különböző ösztönöket, azokhoz kapcsolódik a 7 főbűn, kevésség, fökcsvénység, bujasság, harag, irítség, jóra való resség. De ezeknek mind megvannak az ellentétes tulajdonságai is, az alázat, a szegénység, a kevesebben való beérés, szeretet mindenek előtt. Egyik oldal, hogy számba vesszük, leltárt készítünk a negatív tulajdonságainkról, ez az önismeretnek az útja, a másik viszont, hogy ugyanakkor a jó tulajdonságainkat, a pozitív tulajdonságainkat, erősségeinket is igyekezzünk megismerni, mert ilyenekből is jó van. Ott jön be az irítség, amikor a másiknál látom meg a jót, arra azt akarom magam számára is, holott neki az a jó tulajdonsága van, nekem egy másik van. Ha nem becsülöm a saját magam jó tulajdonságait, akkor irítkedni fogok csak a másiknak a jó tulajdonságaira. Tehát vegyük számba azt, és fejezzük is ki egymás felé, hogy te ilyen jó tulajdonságaid vannak, dicsérjük a másikat, amikor tényleg meg lehet dicsérni. Általában inkább sok családban az van, hogy szidják állandóan a gyereket, és beletáplálnak azt az érzést, hogy én rossz vagyok, hogy én velem mindig baj van. Nem, igenis ott van egy csomó jó tulajdonságod, rossz is ott van, de attól igyekez megszabadulni, segítelek benne, de azzal, hogy én elfogadom a másikat, szeretem úgy is, nem a bűn szeretem, nem a gyengeségét szeretem, hanem őt szeretem. De ha érzi ezt a szeretetet, elfogadást, akkor könnyebb lesz számára a rossz tulajdonságoknak a levetkőzése is. Tehát ezekre igyekezzünk megismerni a jó tulajdonságainkat, és ezekből kiindulva, ezeket erősítve leküzdeni a lehúzó hajlamainkat, ösztöneinket, negatív tulajdonságainkat. Fontos, hogy az esti lelkiismeret vizsgálatban is, amikor átgondoljuk a napunkat, akkor ne csak azt gondoljuk végig, hogy mi az, ami rosszul sikerült, ami bűn volt, hanem azt is, ami jó sikerült, amit Isten kegyelmével, segítségével jól végeztem a nap folyamán. Ezekért adjak hálát, köszönjem meg ezeket, a többit pedig bánjam meg, és kérjem rá Isten irgalmát. Aztán a következő akadály, amikkel számolnunk kell a kiengesztelődés útján, ezek az érzelmeink. Az érzelmekről látnunk kell, hogy azok életünknek a velejárói, mind a jó, szép, kellemes érzelmek, mind pedig a negatív érzelmek is. az nem igaz, hogy egy keresztény ember az mindig csak a plafonon lehet, mindig csak fütyörésznie kell, mindig csak szép, jó érzelmei vannak. Igen, ha bántanak bennünket, akkor bizony az fáj, esetleg megsértődünk. De nem mindegy, hogy ezt a sérelmet, ezt ápolgatjuk magunkban, nem mindegy, hogy ezek elhatalmasodnak, fölöttünk ezek az érzelmek, panaszkodunk, beszélünk róluk állandóan, vagy pedig elvállaljuk, hogy igen, vannak, de nem szítjuk ezeket, hanem átadjuk ezeket Istennek. Itt ezen a nyári lelki gyakorlaton, amit itt tartottunk a templomban, nagyon jó tapasztalatokat szereztünk. Először azokat, akik bántottak bennünket életünk folyamán, embereket próbáltunk, hogy juttassa eszünkbe a Szentlélek, és utána kimentünk a Dunapartra, vagy az utcára, kertbe, és keresztünk valami szimbólumot, ami kifejezi az illetőt. És beletettük, mint egy ugyanígy a haragunkat is, vagy a rossz, negatív érzelmeinket, és aztán idehoztuk ezeket az oltár elé. Most csak gondolatba tegyük meg ezeket, mert akkor is sok mindennel teli lenne itt a templom, és nehéz lenne utána a kitisztogatása, de voltak itt mindenfélék. Kavicsok, szúrós gesztenyék, folyondárok, fadarabok, amik ezeket az érzelmeket, vagy azokat az embereket, akik minket bántottak, azokat testesítették meg. A lényeg az, hogy elfogadjuk, hogy ezek itt bennünk vannak, gondoljuk végig azokat, tegyük ki. A lényeg az, hogy Istennek adjuk őket, de ha ezzel, hogy így gondolunk valamire, és a szimbolikusan ide tesszük az oltár elé, ezzel sikerül ezektől a negatív érzelmektől megszabadulnunk. Jönnek, nem kell letagadnunk azokat, de fontos, hogy Istennek adjuk, és ő formálja át, és alakítsa át ezeket. Aztán fontos, hogy az emlékezetünket is megtisztítsuk, hogy meggyógyuljon, hogy óvakodjunk a visszaeséstől, mert sokszor van az, hogy átéljük, hogy Isten megbocsátott, megszabadított, de aztán valami módon azok mégis visszalopakodnak. Hát hogyan szoktak ezek visszalopakodni? Úgy, hogy foglalkozunk ezekkel, tudatosan rájuk gondolunk, fantáziárunk róluk, újra átéljük. Idős ember már esetleg nem tud elkövetni bizonyos bűnöket, de esetleg úgy él át, hogy elképzeli, behozza a fantáziájába is akkor, hogy milyen jó volt az a bűn. Hát nem akarok ezekre a régi élményekre visszagondolni. Megköszönöm Istennek, hogy ettől megtisztítottál már ezektől, nem akarok visszaemlékezni rájuk. Nem akarok beszélni ezekről, nem akarom panaszkodni. Hát hány ember meséli a társaságokban, férfi társaságban nő élményeiket, vagy fordítva, hát de nem csak ezekről, bármilyen rossz élményeket, ha azokat magunkban forgatunk és ismételgetjük, akkor azok bizony lehúznak bennünket. Ahányszor újra kimondom, feltépődnek a sebek, beindulnak a negatív gondolatok, és akkor kezdhetek mindent előről. Nem akarom átélni újra ezeket a negatív élményeket, csak azt akarom, amit Isten akar. Nem fantáziálok régi bűnös dolgokról, hanem azokat odaadtam Istennek, és nem akarom újra fölvenni ezeket. Tulajdonképpen eddig tartott az első előadás, de hát picit az nagyobbra sikerült, és most folytatódik majd a második fele, az, hogy hogyan élhetünk a kiengesztelődés szellemében. Ha már megtapasztaltuk azt, hogy Isten megbocsátott, megkönnyebbültünk, tényleg jelenkezik az öröm, a boldogság, az összhang az életünkben, hogyan őrizhetjük azt meg? Tehát áttekintettük ezt a kiengesztelődéshez vezető utat, van, akinek könnyebb az út, vannak, akinek több akadályt is le kell győznie. Akadályok között bizony vannak nehezebben legyőzhetők is, valakire nagyon haragos, indulatos a természete, arra bizony külön oda kell figyelnünk, vagy valakiben már készségé vált a rossz, vagy egyenesen függővé vált italtól, kábítószerektől, plegykálkodástól, akármitől, hát bizony azt újra át kell dolgoznunk, ellenkező jó szokásokat kell begyakorolnunk. Ha igazán sikerült a kiengesztelődés, jó volt, akkor harmonikus szeretet kapcsolatba kerülünk Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal. Az önmagunkkal ez nagyon fontos, mert ha az ember magával nem él békességben, akkor biztos, hogy nem tud másokkal sem békességben élni. Magammal pedig úgy kerülhetek békességbe, hogy tudom, hogy Isten szeret engem, és ez a legfontosabb, az ő szeretetének a megtapasztalása és átélése. Ennek erejében, az ő erejében, meg hogy esetleg mások részéről is tapasztalok szeretetet, elismerést, azáltal gyógyulhatnak az önszeretetünknek is a hiányai. A cél az, hogy megmaradjon ez a harmonikus szeretet kapcsolat összhang. Ehhez viszont be kell gyakorolnunk ezeket a helyes magatartásokat. Hát, mik ennek az összetevői? Tehát először is összhangban kell, szeretett kapcsolatban kell élnünk minden emberrel, még az ellenségeinkkel is, de az persze nem biztos, hogy mindig olyan könnyen megy. Nem mindenkivel való egyetértésről van szó, meg nem mindenkivel való békéről van szó, itt, hanem az Isten útján járókkal, akik azon akarnak, ugyanúgy Isten útján akarnak járni, mint én. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Jézus az ellentmondás jelévé vált, harcban állt az írástudókkal, farizeusokkal, azokkal, akik nem akartak Istennek az útján járni, olyannyira, hogy ezek végül is meggyilkolták őt. Arra számítanunk kell, hogy kifejezett Istenhez tartozásunk miatt emberek szembefordulnak velünk, és üldözni is fognak minket. Sokan vannak olyan tapasztalatok, hogy addig úgy, ahogy megvolt családjával, vagy bizonyos emberekkel, de amikor megtért, komolyabban elindult Isten útján, akkor igyekeztek visszarángatni őt erről az útról. Ezt tudomásul kell vennünk, hogy bizony vannak, akik támadni fognak esetleg még jobban bennünket. A velük való érintkezésben, beszélgetésben, kommunikációban is be kell tartani bizonyos általános szabályokat. Hogyan érintkezzünk mi más emberekkel, hiszen egész életünk azért nem egyedül vagyunk egy szigeten, hanem családban, munkahelyen, utcán találkozunk különféle emberekkel. Néhány fontos szabályt szeretnék most itt ismertetni veletek. Mindezek olyanok, amiket ha az ember átgondolja, akkor magától is rájön, alapszabály, hogy legyen szeretetteljes a másikkal való érintkezésünk. Csak hogy mi van akkor, ha másik nem szeretettel fordul hozzám, hanem bánt, agresszív velem szemben. Tartsunk be ezt a néhány evangéliumi szabályt, úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak. Ennek a negatív fogalmazása, hogy ne tegyétek velük azt, amit nem szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Tehát ne bánts te se a másikat, ne mondjatok ítéletet, ez a harmadik senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Most ezek alapján néhány konkrétabb szabály, hogyan szeretném én, hogy velem beszéljenek, kommunikáljanak a többiek. Az első az, hogy ne lépjenek fel támadólag velem szemben, mert ha az ember támadják, akkor bizony beindulnak ezek az ösztönös védekezési reakciók, könnyen ellentámadásba megy az ember, és akkor már is áll a perpatvar. Tehát ne lépjenek fel támadóan velem szemben, ne lépjenek föl előítélettel velem szemben, hogy már megvan a kész véleménye rólam, hanem próbáljon engem olyannak megismerni, amilyennek én szeretném bemutatni magamat. Tehát ne mondjanak túl korán véleményt rólam, arról, amit elmondok, ne aggassanak ilyen-olyan címkéket rám, hanem hagyják, hogy elmondjam azt, amit szeretnék. Aztán ne osszanak tanácsot, még mielőtt megismerték volna, hogy hol tartok, mi az igazi problémám, mi az igazi mondani valóm. Vannak emberek, akikkel az ember elkezdene beszélni, rögtön ők kezdenek el beszélni, és ők mondják a magukét. Én szeretném most, hogy engem meghallgatnának. Tehát szeretném azt, hogy meghallgassák engem, hogy elmondjam azt, amit szeretnék. Aztán érezzem azt, hogy figyelnek rám, amíg beszélek, és segítsenek abban, hogy kifejtsem, elmondjam azt, amit mondani szeretnék. Aztán ne érezzem, hogy már kész van a válasz, mielőtt elmondtam volna azt, amit akartam. És végül, ha kérnek tőlem valamit, akkor hagyják meg a szabadságomat, hogy úgy tegyek, ahogyan jónak látom. Lehet, hogy szeretne valamit a másik, de azt én vagy tudom teljesíteni, vagy nem. Ha eléggé ügyes az illető, akkor figyel arra is, hogy mik az én érdekeim, mivel foglalkozom én, mik az én erősségeim, mikben tudok neki segíteni, és nem fog olyan kérni tőlem, amit én nem tudok megadni neki. Most ugyanezt, ha megfordítjuk másik oldalról, hogyan érintkezzem, beszéljek, kommunikáljak én másokkal. Fontos, hogy bármi van a másikban, ne lépjünk föl agresszívan, támadólag senkivel szemben, mert az agresszió az agressziót szül, hanem lehet, hogy látok én egy csomó mindent, ami problémás az életében, de most a jó kapcsolata fontos, amiatt nem kell hazudnom, meg nem kell letagadnom dolgokat, de nem is kell a szemére vetnem, és nem kell főleg támadólag föllépnem vele szemben. Aztán, ha azt érezzük, hogy a másik támad, akkor ne támadjunk vissza, igyekezzünk megérteni, hogy miért támad a másik. Általában nem nagy erőről van szó, hanem gyengeségről van szó, valami baja van a másiknak, és azért támad. A szelíd fellépés, hogy nem fogok támadni, visszatámadni, az általában lecsillapítja a haragos embert. aztán ne legyenek nekünk sem előítéleteink a másikkal szemben, ne legyenek kész válaszaink számukra, ne vágjunk bele a szavába, ne mondjunk véleményt arról, amit ő most szóba hozott, mielőtt meghallgattuk volna. Lehet, hogy nem is kell, csak arra vár, hogy elmondja nekünk azt, ami a lelkét nyomja, ami a szívében van. Ha én szeretettel meghallgatom, akkor ő maga is megtalálja a megoldást általában a saját problémájára. Tehát hallgassuk meg a másikat, segítsük, hogy ki tudja fejezni azt, amit mondani szeretne. Érezze a másik azt, hogy figyelünk rá. Hát, hogy mondja, de mi oda se figyelünk, levegőnek nézzük. Hát ez nem jó. Szeretet kell, hogy sugározzék belőlünk, hogy azt érezze, hogy figyelünk rá. Ne osszunk neki tanácsot, hanem inkább segítsük hozzá, hogy ő maga lássa be a helyzetét, és ő maga találja meg a megoldást a saját problémáira. Mert van, akik állandóan tanácsokat kérnek, gyengébb személyiségek, őket is inkább ahhoz segítsük hozzá, hogy ő maga mérlegelje és lássa be a saját helyzetét. Van, amikor persze tényleg nem lát tisztán, és akkor segítsük jó tanáccsal, irgalmasság egyik cselekedete, kételkedőknek jó tanácsot adni. És amit mi szeretnénk, amit mi elvárunk tőle, azt mondjuk el neki törfalazás nélkül, ne hátulról támadjunk, ne mindenféle csapdákat állítsunk számára, de húzzuk be őt a csőbe, hanem mondjuk meg, hogy én ezt szeretném, és akkor vagy meg tudja tenni, vagy nem tudja megtenni. Tehát hagyjuk meg a másik embernek a szabadságát. Tehát vannak ezek az általános ilyen társalgási kommunikációs szabályok, amik mind levezethetők ebből az első néhányból, hogy mit szeretném, hogy velem tegyenek, és hogy mit nem szeretném, hogy velem tegyenek. Külön vegyük most azért elő az Isten útján járókkal való viszonyt, akik nem ellenségek, akikkel elvileg szeretett kapcsolatban vagyunk. Lehet, hogy ők többet elviselnek tőlünk, de az agressziót azt senki nem szereti. Az agresszió az agressziót szül, ahol egymást bántják, ott még ha egyébként szeretett kapcsolat is van közöttük, ott megjelenik az ördög, érezhetővé válik a jelenlétem, rossz érzések lesznek urrá az emberen, fájdalmat érez, zavar keletkezik, tehát valahogy akkor, ha ilyen bántás történik, ő ott automatikusan megjelenik és igyekszik közénk férkőzni. Hogyha szópárbaj, pengeváltás történjék meg minél előbb a bocsánatkérés és a megbocsátás. Attól eltávozik az ördög, oldódik a feszültség és a kényelmetlen, vibráló légkör. Nemrég volt egy ilyen tapasztalatom, ahol tényleg komolyan Isten útján járó emberek voltunk együtt, és akkor valaki elmondta, hogy ő mit érez, és akkor a másik ezt ilyen bántásnak vette, visszavágott, és akkor érződött, hogy megfagy a hangulat. És miután kicsit hozzásegítettük őket, hogy mit akar mondani az egyik, mit értett a másik, mire reagált, és utána kölcsönösen elnézést kértek, helyreállt újra a szeretet kapcsolat. Tehát a megbocsátás, bocsánatkérés az ott legyen napi gyakorlatunkban, mert idegesek lehetünk, feszültek lehetünk, olyat fogadjuk, hogy bánt a másik, pedig nem is akart bántani, véletlenül lépett rá a jó szemünkre. Tehát legyen bennünk ott a készség a békülésre, a bocsánatkérésre és a megbocsátásra. külön meg kell vizsgálnunk az Isten ellenségeivel, illetve a saját ellenségeinkkel való kapcsolatot. Nyilván mélyebben bele lehet ebbe menni, most csak néhány gondolat. Hát először is lehet, hogy nem Isten ellenségeiről van szó, hanem az illető csak annak az Isten képnek az ellensége, amit mi mutatunk Istenről. Mert emberek Istenről is gyakran annak alapján nyernek képet, amilyen képet mi mutatunk Istenről. Lehet, hogy az illetőnek nem Istennel van problémája, hanem velünk, akik úgy mutatkozunk be előtte, mint Istennek a képviselői. És itt a nagy felelősségünk is. Az ilyen emberek, akik bántanak bennünket, még ha ellenségeink is, meg kell látnunk, hogy valójában szövetségeseink, mert segítenek abban, hogy megtaláljuk, hogy hol vannak a gyenge pontjaink. Az ellenfeleink azok nagyon szépen bemérik, hogy hol a gyenge pont, és akkor ott támadnak. Ha én ott támadható vagyok, akkor jó lesz, hogyha szépen megvizsgálom, és azt oda nagyobb önfegyelmet, nagyobb vigyelmet szentelek annak a területnek. Az a feladatunk, hogy tisztuljunk, tökéletesedjünk, erről volt szó itt az előbbi elmélkedésben. Az ellenségeink, akik bántanak bennünket, valójában hozzásegítenek ahhoz, hogy ez a tisztulás, ez komolyabb lehessen az életünkben. Viszont nagyon fontos, hogy a tőlük jövő igazságtalanságokat, hazugságokat, azokat nem kell magunkra vennünk. Nem szabad elhinnünk azt a negatív képet, amit az ellenségeink rólunk elénk tárnak. Lehet, hogy ez éppen a házastársunk, de nagyon elmégesedett már a viszony, és akkor mondja, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. Érezzük mi is, hogy ott van valami probléma, szenvedünk is tőle, de ha elfogadjuk, hogy tényleg olyan sötét alakok vagyunk, mint amilyennek ő a haragjában vagy gyűlöletében lát, vagy láttatni akar, akkor abból bizony bajok származhatnak, akkor elveszítjük az önbecsülésünket, és akkor nem tudunk megállni a támadások közben. Mert bizony, hát különösen a otthon, a családban jönnek ezek, akkor jó erőnlétben kell, hogy legyünk, hogy elviseljük ezeket, ne vegyük fel a kesztyűt, ne válaszoljunk bántással a bántásra, hanem elrejtőzzünk Isten szeretetében, szűzanya szeretetében, és álljuk azokat a támadásokat. Tehát nem szabad, hogy olyannak lássuk magunkat, amilyennek ők látnak és láttatnak minket. Azt tudomásul vehetjük, hogy ő most lehet, hogy ilyennek lát bennünket, ilyen hárpiának, ilyen önzőnek, akár minek. Jó, hát ő most ezt látja, de ettől függetlenítsük magunkat. Jannei Szent János, ugye most a papság éve van, az ő halálának évfordulója alkalmával hirdette meg a Szent Atya a papság évét, írja, hogy egyik napon kaptam két levelet. Az egyikben égig magasztaltak engem, hogy én milyen jó ember, meg szent ember vagyok, a másikban pedig lehúztak a sárga földig. Azt mondja, nem szabad jelentőséget tulajdonítani se egyiknek, se másiknak. Olyan az ember, amilyen Isten szemében. Persze lehetnek azért visszajelzések, jó dolgok vagy hibáinkat is tükröt tartanak az emberek, de azt meg kell néznünk, hogy kinek a véleményére adunk és hallgatunk. A másokkal való helyes érintkezést azt gyakorolnunk kell. Meg kell ragadnunk minden alkalmat, hogy itt előbbre haladjunk. Hasznosak a különféle ilyen kommunikációs gyakorlatok, amiket manapság kommunikációs piacon is kínálnak. akik hát tudják ezt mi, azok tudják, akik nem, annak nem érdekes. Jó használható például az úgynevezett asszertivitás tréningek is, amiket menedzser képzőkben szoktak jó pénzen kínálni, és legtöbb ember ezt nem is tudja, hogy mi. Ez azt jelenti, hogy önérvényesítő magatartás. Tehát kiképezik az üzletembereket, hogy hogyan adják el a portékáikat, ezeket a dolgokat, hogy ne lépjen fel agresszívan. Ez önérdeke is annak is, aki még nem is szeret a másikat, hanem ki akarja csak szedni a pénzt a zsebéből. Ezek azért eltanulhatók. Tehát az önérvényesítés, aki nem akar drága pénzeket fizetni, ezért interneten berakhatja a keresőbe azt, hogy asszertivitás. Sok ilyen hasznos ötletet, gyakorlatot tapasztalhat az ember, mert bizony az a agresszív magatartás, vagy visszahúzódó magatartás, ez nagyon mélyen belénk gyökerezett. Ezeket gyakorlatokkal át kell programozni magunkban. A rossz programokat, amik futnak bennünk, azokat át kell írnunk. A legfontosabb az égiekkel való mindennapi kommunikáció. Az imádságban, az égiekkel való érintkezésben tanulhatjuk el mindazt, amire igazán szükségünk van. Ez is óriási nagy téma, hogy hogyan imádkozzunk helyesen. Egy valamit szeretnék csak itt kiemelni, ami nagyon érdekes, hogy Csidik atyával egymástól függetlenül megkaptunk ő Nagyfaluban, én itt Vácon. Éppen a Szűzanyának a neve napján. Az a jelenet, amikor a kereszt alatt Jézus egymásra bízta, egymásnak ajánlotta a Szűzanyát és János apostolt, és akkor úgy nagyon mélyen a szívembe jött a gondolat, hogy azok a kiváltságok, amiket a Szűzanya kapott, vagy amit János apostol kapott, azok nem csak az ő kiváltságaik, hanem azok mindnyájunknak a kiváltságai. Tehát a Szűzanyát János apostol odafogadhatta a saját házába, de ezt nem csak ő tehette meg, hanem ezt én is megtehetem. Átgondolhatom azt, hogy innét hazamegyek például erről a találkozóról, és megkérem a Szűzanyát, hogy jöjjön mostantól fogva, lakjon ott az én házamban, az én lakásomban. Hát ebbe csak úgy belegondolunk, csomó minden átmelegítheti a szívünket. Nem vagyunk egyedül kiszolgáltatva az élet bajainak, hanem minden problémánkat megbeszélhetünk ő vele, ő segítségünkre van, de nem csak ő, hanem mi magunk is gondoskodhatunk róla, ott étkezik velünk, örömet szerezhetünk neki. Ebbe úgy igazán belegondolunk, hogy a Szűzanya innét velünk együtt, ha meghívjuk őt, velünk jön az otthonunkban, akkor egészen más lehet az életünk. A Szűzanya János apostolt, aki egyébként is a szeretetnek a tanítványa volt, még nagyobb szeretetre tanította, hogy ne csak a tanítványnak a rajongó szeretetével szeresse a mesterét, hanem az édesanyának a szeretetével is, ahogyan a Szűzanya szerette őt. 2 évvel ezelőtt Olaszországban jártunk egy olyan zarándok helyen, ahol a Szűzanya megjelent egy ilyen önkormányzati képviselőnek, egy racionális embernek, aki az emberek ügyeit intézte, sok minden, benne volt két lábbal az életben, és ez a szobor, aminek csak itt egy kis része látható, ez elevenedett meg. Először a Szűzanya elevenedett meg számára a szobrot, ahogyan ott látta, egyszerűen megelevenedett és szólni kezdett hozzá. A kis Jézus viszont sokáig nem jelent meg, nem elevenedett meg, csak úgy volt továbbra is, mint egy szobor. És amikor abban a kápolnában megengedte a püspök, hogy oltári szentség is legyen, előre fölhívta a figyelmét rá, hogy holnaptól fogva Jézus is látni fogod is. Valóban ő ott volt, itt van valóságosan az oltári szentségben, és ezért attól kezdve a kis Jézus is elevenen látta, és egy nagyon érdekes ellenpróbája is volt ennek, utána megint nem engedték, hogy ott legyen az oltári szentség, és akkor, hát akkor már nem is volt eleven a gyermek Jézus. Egy alkalommal viszont a látnok oda nézegetett az oltárra is, és nem értette. És akkor újra elevenen látta a gyermek Jézust. És akkor utólag megoldódott a rejtély, egy pap akart próbát tenni, oda tette úgy titokban az oltári szentséget, és akkor újra jelenvalónak láttam. Most hoztuk ki a nyomdából ezt a kis füzetet 9. Máriához, a szeretett királynőjéhez, kapható itt a könyvek között, és ennek a zarándokhelynek a története is benn van, szép színes képekkel is, meg leírással ajánlom mindnyájatoknak a figyelmében. Tehát ez most csak itt azért, mert Mária a szeretet királynője. Ez az, amit el akar mélyíteni bennünk, mindnyájan az ő szeretett gyermekei vagyunk, és hogy ennek a kiengesztődési találkozónak az alaptémája, mi magyarok, románok, szlovákok, cigányok, akármilyen nemzetiségűek, azzal, hogy a szűzanyának ajánlott bennünket Jézus, azzal egymásnak is a testvérei lettünk. És testvérek pedig nem élhetnek civakodásban, veszekedésben egymással, hanem szeretetben kell élniük. Ez ennek a találkozónak az alapgondolata, és nagyon szépen kifejtette ezt az októberi üzenetben, amit majd útravalóként, szentmise után ki fogunk osztani, és mindnyájan hazavihetitek. Azt az üzenet is, ami itt fog majd elhangozni egy óra után, amik, és azokat is, amikre ez épül az előző évieket.